Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Ukrajna mindenek előtt. Formailag, tartalmilag egyaránt ez jellemezte Joe Biden amerikai elnök évértékelő beszédét, tehát Ukrajnával kezdte, és utána ennek alapján ütötte, ahol tudta, mind Putyin orosz elnököt, mind pedig esetleges utódját, Donald Trumpot. A vonalban Bendazsevszki Anton, a posztszovjet térség szakértője. Ó, megszakadt volna a vonalunk? Akkor most újra hívjuk őt. Addig elmondom, hogy a beszédben Biden valóban végigvitte Ukrajnának az ügyét, aztán átment a Közel-Keletre egy másik összefüggésben, de ugyanazt az összefüggést alkalmazta végig, hogy tudnélik, minden, amit Amerika el tud érni a béketeremtésben, akár a kelet-európai részen, akár a Közel-Keleten, azt mindent egy ember veszélyeztet, és ez egy amerikai ember, Donald Trump, akit ő börtöntölteléknek tart, egy szélhámosnak tart, ezt így a szó szerint így nem mondta, sőt a nevét se hozta szóba, csak mindig azt mondta, hogy a volt elnök így beszélt. Tehát nem a nevét mondta, hogy Donald Trump. Viszont a név szerint szólítom most Bendazsevszki Antont. Jó napot kívánok, Anton!
Üdvözlöm, jó napot kívánok, üdvözlöm a minket, hallgatókat is.
Sajnálom, hogy megszakadt a vonal az előbb. Addig megpróbáltam kivágni magam, és arról beszéltem röviden a hallgatóknak, hogy az évértékelő beszédben Joe Biden elsődleges fontosságot tulajdonított Ukrajna ügyének, és alja dolognak nevezte mind azt, amit Putyin csinál, de azt, amit csinálhat az esetlegesen új amerikai elnök Donald Trump. Ön mennyire aggódik amiatt, hogy az Egyesült Államok cserben hagyja Ukrajnát abban az esetben, ha Trump lesz a következő elnök?
Én hát bevallom, egyáltalán nem aggódom emiatt, én inkább a mostani egyéves interregnum miatt aggódom, hogy az elnökválasztási verseny, ami felülír minden józan érvet és minden tényleges politikai szándékot, hiszen mind Joe Biden, mind Donald Trump számára az elsődleges az a hatalom megszerzése, vagy a hatalomnak a megőrzése, és ugye minden, ami történik, az elsősorban az elnökválasztásnak a prizmáján keresztül értendő. De önmagában az, hogy ki van a Fehérházban, most ebben az esetben azért nem számít, vagy legalábbis azért nem tulajdonítok neki jelentőséget Oroszország és Ukrajna vagy Kína esetében, mert az amerikai nemzeti érdekek függetlenek attól, hogy éppen egy republikánus elnök vagy egy demokrata elnök van a Fehérházban. Ez egy ilyen bipartizán dolog az Egyesült Államokban. A közvélemény és a politikai elitek egészen egységesek abban, hogy Oroszország egy biztonsági kihívás az Egyesült Államok számára, az Oroszország által indított háború egy biztonsági kihívás az amerikai világrend és a nemzetközi rendszer számára, és ugyancsak egyetértés van azzal kapcsolatban is, hogyan kezelnék a háborúnak a további menetét. És még egy megjegyzés, hogyha megenged, hogy a Donald Trump ukrajnai politikájával kapcsolatban sokat nem tudtunk eddig. Egyetlen egy dolgot mondott, hogy 24 óra alatt véget vetne a háborúnak, ami hát, hogy mondjam, sokat nem árul el az ő terveiről. De ugye nem, egy szóban nem mondta, hogy befejezni a támogatást, vagy hogy megegyezni Oroszországgal, ugye ezeket különböző oldalak belelátnak Donald Trump szavaiba. Ugyanakkor két héttel ezelőtt, egy másfél héttel ezelőtt volt egy másik nyilatkozata is. Azt mondta, hogy ő az amerikai támogatást Ukrajnának úgy gondolja, hogy továbbra is fenntartaná, még nagyobb mennyiségben, viszont vissza nem térítette támogatás helyett. Szerinte hitelek formájában kellene ezt az amerikai támogatást nyújtani. De ebből is látszik, hogy alapvetően az amerikai nemzeti érdek és a tervek azok ugyanazok mindkét oldal esetében, legfeljebb a módszerek változhatnak.
Igen, de hát Ukrajnának persze nem mindegy az anyagi helyzeténél fogva, szűkös anyagi helyzeténél fogva, hogy menetrendszerűen kiszámíthatóan jönnek a támogatások és katonai támogatások, avagy különböző feltételekhez kötve olyanokhoz, amelyek kapcsán éppenséggel, hogy megvalósuljanak amerikai támogatásra, meg nyugati támogatásra van szükség. Egyébként az nincs benne a fejében, hogy ha Donald Trump valóban vonakodni fog olyan, az egész republikánus új elit általában vonakodik, hogy Ukrajnát olyan nagy jelentőségűnek tartsák, mondván, hogy ez az oroszoknak az ügye, ez nem annyira. Ha Közel-Keletről van szó, akkor mindent bele, de ebben a kérdésben azért nem egyértelműnek láttam eddig, de nem az van-e itt a levegőben, hogy akkor Európa és Amerika eltávolodik egymástól, mert Európa, Skandinávia, Lengyelország, Baltikum számára az, ami Ukrajnában történik, az tényleg élethalál kérdése, és ha Amerika ezt nem érzi önmagára nézve, hogy ez élethalál kérdés, akkor Európának kezébe kell vennie katonailag is a sorsát, nem? Jól látom én?
Én ezzel kapcsolatban optimistább vagyok, vagy nem látom legalábbis ennyire sötéten ez a Donald Trumpnak a szerepét. Lehet azon vitatkozni, hogy ő milyen kiszámítható, vagy kiszámíthatlan politikát folytatott, vagy mi van az ő döntései hátterében, de ami ugye a külpolitikáját illeti konkrétan Ukrajna esetében, ugye elmondható, hogy ő volt az első amerikai elnök, aki arról döntött, hogy támadó fegyvereket adjon Ukrajnának. Uh-huh. Tehát ugye Barack Obama alatt elképzelhetetlen volt, még ugye a Krím orosz megszállásáról beszélünk 2014-ben, akkor volt még az előző demokrata elnök hatalmon, és Ukrajna fegyvereket kért az Egyesült Államoktól, és a válasz az volt, hogy nem, mert az eszkalációt növeli, hogy Oroszország akkor esetleg keményebb eszközökhez nyúl, nem érgesítsük fel Oroszországot. És ugye 2017-ben Donald Trump volt az első amerikai elnök, amely engedélyezte, hogy Ukrajna támadó fegyvereket kapjon. Tehát az, hogy Ukrajna egyébként 2022-ben sikeresen tudott védekezni ugye az orosz agresszióval szemben, az részben egyébként Donald Trumpnak is köszönhető, hiszen ő volt az, aki lehetővé tette, hogy 5 éven keresztül ugye megkapják azokat az amerikai katonai támogatásokat. A hitelekre pedig még annyit reagálnék, hogy egyébként az európai ugye az első évben az európai támogatásnak a túlnyomó része vissza nem térítendő támogatás volt, aztán 2023-ban már hitelekről beszéltünk, és most, ugye most februárra megszavazott európai támogatás, ugye az nevezetes több mint 50 milliárd eurós támogatási csomag, ennek a kétharmada hitel. Tehát az Ukrajnának egyébként vissza kell majd egyszer adni, viszont nagyon hosszú határidőket szoktak meg, tehát először az első törlesztési részlet valamikor 25 évvel később fog indulni. Ugye ebből az látszik, hogy az európai döntéshozók abban bíznak, hogy nem csak a háború lezáró 25 évvel később, hanem Ukrajna is talpra tud állni, és a gazdaság helyreállítása kerül. De hogy ezek sem ajándékpénzek, hanem a legtöbb támogatás, ami legalábbis 2023 óta Ukrajnába irányul, most már hitelek formájában történik, nem ajándék formában.
A front. Azt látom, ha ránézek a friss katonai térképekre, amennyire tudok olvasni a katonai térképekből, hogy két éve zajlik ez a háború, de Oroszország semmilyen látványos dolgot nem tudott elérni. Tehát egész kicsi területet, relatíve kicsi területet ellenőriz. Holott azzal kezdődött a háború, hogy Kijevet is támadták. Miről szól a háború most az oroszok számára? Mi a friss meglátása két év után?
Hát az oroszok számára, Ukrajna számára is igazából ugyanarról a faktorról beszélünk, az időfaktor. Mind Ukrajna, mind Oroszország számára, ez most már az idő tényezőről szól, arról szól, hogy ki bírja tovább. Az ukrán álláspont, a stratégia, ha lehet stratégiának nevezni, az, hogy ugye kitartanak, és a nyugat ugye kitart Ukrajna mellett, és a nyugati védelmi iparnak a beindulása, az Ukrajnán belüli védelmi iparnak a beindulása az lehetővé teszi, hogy Ukrajna még jobban felkészüljön Oroszországgal szemben, és eljönhet az a pont, amikor le tudják győzni a csatatéren Oroszországot. Ez még nem most van, de az ukrán stratégia arra épül, hogy majd, ha azok az európai fegyvergyárak négyszeresére, ötszörösére pörögnek fel, ugye a tervek egyébként erről szólnak, akkor az ukrán képességek, lehetőségek is sokkal jobbak lesznek, és netán mi van akkor, hogyha Oroszországban pedig közben valamilyen politikai változás, politikai turbulencia történik, ami Ukrajna kezére játszik. Ez az időfaktor, ez jelen van mindkét oldalon. Oroszország pedig abban bízik, hogy Ukrajna belefárad a háborúba, az ukrán társadalom egy idő után azt fogja mondani, hogy hajlandóak vagyunk megegyezni akár területi vesztességbe is, csak legyen vége a háborúnak, a nyugat pedig kihet rá Ukrajna mögül. Ugye pont ezért volt fontos az európai támogatás, amely 4 évre szól, kiszámítható, nem egy újabb évek kaptak, hanem ugye látható, hogy legalább 4 éven keresztül az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát pénzzel és katonai eszközökkel, tehát ez némileg ugye szembe megy azzal az orosz stratégiával, hogy az idő majd mindent megold. De valóban a csatatéren változások nincsenek, utoljára komoly területi változások 2022. novemberében történtek, amikor ugye Herszon városát is tudta szerezni Ukrajna. Azóta a területi változások hát jobb esetben is összesítve mondom, néhány száz kilométerben mérhetőek, csak hogy a hallgatók is lássák, Oroszország a 2022. júliusa óta, akkor volt utoljára nagyobb orosz területi szerzés, tehát azóta az ukrán területek 0,02%-át szerezte meg. Ukrajna pedig 2022. novembere után, ugye herszoni sikeres ellentámadás után, azóta a területei 0,01%-át szerezte vissza, tehát most éppen Oroszország javára van a mérleg 0,01%-nyi részesedése, de ebből is látható, hogy gyakorlatilag nincs változás ugye a területekben, a helyzet a fronton lényegében változatlan. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lennének harcok, nem lennének háborús áldozatok civil oldalon, katonai oldalon, ez sajnos folyamatos, de területi változások ebben a háborúban az elmúlt másfél évben nem nagyon történtek.
Abban sem történt változás, ami nem katonai része, hanem lelki, néplélekhez kapcsolódó dolog, hogy vagy az orosz, vagy az ukrán, vagy mindkettő népnek a lelkében fáradtság tüneteit láthatjuk, vagy nem látunk.
Hát sajnos Oroszországban, bár ugye a háború kezdetén voltak ilyen remények, hogy majd a szankciók okoznak olyan hatást, hogy az orosz lakosság belefárad, vagy hogyha a számára megszokott technológiákat, termékeket nem látja, nem lesz elérhető számukra, akkor negatívan viszonyul az úgynevezett különleges katonai művelethez. De sajnos ez nem történt meg, a szankcióknak van felára, ezt azért Oroszországban is érzik, de ugye az orosz hivatalos kommunikáció az, hogy a felár nem a... Tehát a termékek nem azért lettek drágábbak, mert Oroszország megtámadta a szomszédját, hanem azért, mert a csúnya nyugat, a csúnya NATO, a csúnya Egyesült Államok mindent megtesznek, hogy Oroszországot megfojtsák, és az orosz lakosságot ellehetetlenítsék, az orosz lakosság életszínvonalát ellehetetlenítsék, és ezt nagyon jól el tudják adni, mert nem köti össze az orosz lakosság alapvetően a zajló háborúval azt, hogy esetleg az életkörülmények valamelyest rosszabbra fordultak, vagy nehezedtek. Ugyanakkor a háborút az orosz lakosság nem érzi azért, mert ugye nem orosz területen zajlik. Mobilizáció, ugye részleges mobilizáció utoljára 2022. szeptemberében volt, tehát azóta pedig kvázi ilyen önkéntes, tehát ilyen rejtett mobilizáció történik, amikor jó sok pénz fejében próbálják a katonákat a frontra csábítani. Tehát az orosz lakosság nem érzi, vagy ha érzi is, akkor nem köti össze a háborúval a fejleményeket. Az ukrán lakosság persze érzi, hiszen Ukrajnában történik minden, ukrán katonák halnak meg, folyamatos a mobilizáció, de ott pedig azért nem érzek hogy mondja, jelentős változást a társadalmi hangulatban. Van egy negatív hangulat, mert az ellentámadás nem sikerült, voltak remények, hogy esetleg lesz egy perspektíva a háború lezárására, voltak az ellentámadás sikerével kapcsolatos remények, ezek nem igazolódtak be, tehát egyértelműen ilyen negatív hangulat van az ukrán társadalomban, de azért ez nem olyan változás, ami a háború menetére kihat, mert Ukrajna egy honvédő háborút víz, és az ukrán lakosság túlnyomó része tökéletesen érti, hogy mi a tét, hogy itt nem önmagában, nem tudom, a dombaszi területek feladása a tét, hanem ugye hosszú távon az ukrán államnak a fennmaradása, az ukrán függetlenségnek a fennmaradása a tét, és ebből továbbra sem engednek. Tehát az ukrán társadalmi hangulat továbbra is egyértelműen a háború folytatása mellett van, mert egyszerűen nincs alternatíva. Tehát ebben a helyzetben Ukrajna számára ez nem egy proxy háború, ez nem egy olyan háború, amiből ki lehet hátrálni és azt mondani, hogy jó, akkor most elfáradtunk, vége. Ez lényegében az ukrán állam, az ukrán függetlenség túlélésére vívott háború, és ebben kitart az ukrán lakosság is.
Mendazsevszky Anton, nagyon köszönöm a beszélgetést, a viszonthallásra.
Köszönöm szépen a beszélgetést, viszonthallásra.
Eurozóna.
Mellesleg orosz-magyar sunyiskodást vél látni a spanyol kormány amögött, hogy magyar állami részvétellel és homályos célokkal, homályos lebonyolítással Magyarország bejelentkezett az egyik legnagyobb spanyolországi vonatgyártó infrastruktúra megszerzésére. A részleteket a téma szakértőjével, Bökner Gergellyel, a Telex újságírójával beszéltem át. Hallgassák.
Bizonyos szempontból túlzásnak tartom a spanyol reakciót, ugyanakkor arra két dolgot mindenképp mutat. Az egyik az, hogy Magyarországnak hát milyen híre lehet Európában, mondjuk ráadásul ugye Spanyolországban egy baloldali kormány van, ami kifejezetten nincs jóba az Orbán kormánnyal, de hát ugye azok a feltételezések, amit egy magyar befektető érdeklődésénél mutatnak, azért az jól jelzi azt, hogy valóban nem túl jó Magyarország megítélése, például az orosz kapcsolatai miatt. Illetve a másik, ami nekem átjött, hogy van Magyarországon egy olyan speciális, hát nem transzparens, a valódi tulajdonosokat elrejtő intézményrendszer, ugye elsősorban ezek a magántőke alapok, amit, hát ha lehet ilyen para kifejezést használni, érthető módon nem ért a spanyol sajtó, tehát nem tudja jól dekódolni, hogy mi az, hogy egy magántőke alap van amögött, az entitás mögött, ami megvenné ezt a bizonyos többségi részesedést, vagy akár az egészet a Talgó nevű spanyol vasúti cégben. Hát ez a kettő zavar, ez látszik. Aztán az, hogy most itt valóban orosz vagy kínai érdekek lennének, hát erre én azért kevésbé látok mondjuk a spanyol érvekben bizonyítékot. Megmondom őszintén, még arra se, hogy ugye a magyar államot vagy a Corvinus befektetési céget sejtik a tranzakció mögött. Lehet, hogy többet tudnak, tehát lehet, hogy egy kiszivárgott, egy nem tudom, a spanyol felügyeletnek benyújtott információ, de a magyar cégregiszterből ez az állami elemez kevésbé látható egyelőre.
Mi az, ami ennek az előtörténete, amit te kutató munkáid során már felfedeztél, és nem csupán híresztelésnek tartasz?
Ja, az egésznek szerintem az az alapja, hogy Magyarország nagyon szereti a szuverenitást, ugye ez jelentsen bármit, bankszektorba, energetikai szektorba, médiába, szuverenitásvédelmi törvény, tehát sok mindenben szeretjük azt, hogyha hazai tulajdonban vannak fontos iparágak, akár ugye a Vodafone megvételére gondolhatunk, tehát mobiloperátort is vettek ilyen megfontolásból magyar entitások, és van egy olyan nagy járműfejlesztési terv, amit egy kicsit szélesebben lehet egy logisztikai tervnek is mondani, tehát hogy Magyarországot, ez egy visszatérő üzenet, hogy a központi európai vagy közép-európai elhelyezkedésünk révén szállítmányozás, vasút, raktár, repülőtér, kínaiak bejövetele Európába, de sok mindenben játszhatnánk egy üzletileg is értelmezhető szerepet, és amikor ugye a vasútgyártásra fókuszálunk, akkor vannak ugyan magyar érdekeltségek, hát a legismertebb az a Dunakeszi járműjavító, amelyik egy nagy egyiptomi üzlet miatt sok vasutat gyártott a mai napig. Itt jön be egyébként az orosz szám, mert ennek az üzemnek korábban volt orosz tulajdonosa, ma már nincsen, de hát vélhetően a spanyolok azt feltételezik, hogy azért erős tálak kötik össze továbbra is ezt az egykori orosz Transmash Holding nevű céget és a Dunakeszi entitást, és akkor innentől nagyon elbonyolódik a történet, mert ugye nem pont ugyanazok a cégek tennének ajánlatot a spanyol cégre, mint amelyik közvetlenül a Dunakeszit birtokolja, de hát ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor azért egy érdekkör vagy egy csoport.
A közlekedési infrastruktúra jelentőségét illeti, ott ugye bár voltak kísérletek, ahogy te is mondtál néhány példát, én arra emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt nagyon büszkén jelentették be Magyarországon, hogy valahol az olasz Adria parton kikötői részt vásárolt meg Magyarország, vagy nem tudom, akkor éppen ki volt, már elfelejtettem a konkrét entitás, ahogy te szoktad mondani, de a lényeg az az, hogy egy szót se hallunk arról, hogy mi történik azzal. A Vodafone-nak a megvásárlása kapcsán, ahol irtózatos pénzek voltak, annak a jelentőségét mind a mai napig nincs, aki tudná nekem legalábbis bizonyítani. Itt van ez a spanyol dolog. Ránéztek a térképre, ugye, hol van valami jó kis potenciálisan jó dolog, ahol a magyar entitások terjeszkedhetnek, és akkor rátaláltak erre az egészre. Hát e mögött valamiféle önként vélek látni. Tehát valahol valamilyen irodában kitalálják, ez nagyon izgalmas, ráböknek a térképre. Tehát tök amatőr is, és másrészt pedig félelmetes. Ezt vélem én kiolvasni.
Hát én ezt nem tudom, tehát ugye ehhez tudni kéne, hogy mennyire volt előkészítve, hány vasúti céget néztek meg, úgy merült fel ennek az ötletek van egy olyan indulópontja, hogy egy nemzetközi alap, ez egy érdekes cég, még ugye a 2008-as Lehman csődből, a Lehman Brothers cégnek hát ilyen különböző maradványai lettek, és az egyik ilyen vagyonkezelő volt ennek, egy meghatározó tulajdonos ennek a spanyolnak, akiről lehetett tudni, hogy ki szeretne szállni. Tehát azt is el tudom képzelni, de nem tudom, csak el tudom képzelni, hogy megnézte ez az eladó, hogy hát hol van a vasútiparban olyan mozgás, hogy valaki valamit mostanában csinált. Itt volt Magyarországon egy komoly cég, amiben volt orosz, de a magyar befektetőknek fontos lett, magyarok vették meg, hát ha ezek a magyarok tőlünk is vennének. Tehát az, hogy indult az üzlet, nem tudom, hogy térképre bögdösnek-e ilyenkor a döntéshozók, vagy hát egyszerűen normál üzleti folyamatban felkerülnek. Én a bankszektorban szoktam nézni, hogy az, hogy mondjuk leül egymással egy potenciális eladó, meg egy potenciális vevő, abból mi néha hírt csinálunk, csak lehet, hogy minden héten van három ilyen tárgyalás. Tehát azért azt gondolom, hogy a tranzakciós piacnak az az alapja, hogy mindenki mindenért érdeklődést mutat, az egy komoly szaktudás, hogy megtaláld azt, akinek hát lehetősége is van éppen terjeszkedni, vagy a másik oldalról megtaláld azt, aki éppen egy eladói pillanatban van. Tehát nyilván egy, nem tudom milyen, egy Siemenshez nehéz lett volna beköszönni, hogy mi szeretnénk megvenni a vasútgyártó kapacitást, mert az vélhetően nem adja el, de ennél a Talgónál volt egy eladási pillanat, tehát itt volt egy tulajdonos, akiről lehetett tudni, hogy ki szeretne szállni.
Egyébként más kelet-közép-európai országok, amelyeknek a geopolitikai helyzete és az egész gazdasági fejlődése ugyanannyira függ, vagy nem függ a nemzetközi terjeszkedéstől, expanziótól, azoknak miért nem jut eszükbe ilyesmi? Hogy csak a magyarok ilyen okosak? Vagy pedig most visszatérek ehhez azt hiszem Triestnél volt az a kikötői rész?
Igen.
Na most arról az égvilágon, te tudsz arról új fejleményt, hogy ott vannak fejlesztések, vagy bármiféle dolog?
Nem, egyáltalán nem vagyok képben, ahogy egyébként, csak hogy egy másik példát hozzak, ugye a reptér megvásárlása is, mintha elhalkult volna mostanában. Ugye Triest azért volt különösen érdekes, aztán majd vissza szeretnék térni az eredeti kérdésedre is,
igen,
mert ugye egyszerre tűnt úgy, hogy Koper, tehát Szlovénia felé szeretne Magyarország egy kikötői kapacitásban valahogyan részt venni, ugye egy vasútfejlesztést is úgy volt, hogy támogat Magyarország, aztán hirtelen volt ez a, hát ugye pár kilométerre van egymásra csak már másik ország, ugye ez a Trieste földterület megvásárlása, de az, hogy valóban elindult volna ez a kikötő fejlesztés, vagy hol tart, én az elmúlt hónapokban nem találkoztam ezzel kapcsolatos információval. Viszont visszatérve arra a kérdésedre, hogy más országnak miért nem jut eszébe, én azt gondolom, hogy nem is ez a nagy különbség, mert vélhetően eszébe jut, csak nem annyira államilag irányított ez a folyamat. Tehát inkább azt látom különbségnek, hogy vannak a környező országokban kifejezetten sikeres, most Csehország jut elsőre eszembe, de biztos más példa is van, tehát nemzetközileg is sikeres cégek, ugye ez elhunyt egy helikopteres balesetben Peter Kellner, a régió leggazdagabb embere, de ő például hát a pénzügyi cégét Kínába, Vietnámba, Egyesült Államokba is elindította, ugye a távközlésben, biztosításban is benne van, tehát ő is vásárol, csak róla inkább azt gondoljuk, hogy egy magánpiaci szereplőként látott lehetőséget a nemzetközi piacokba. Magyarországnál jobban látjuk ezt a fura szóval kifektetésnek nevezett politikát, tehát hogy máshol vásárolunk cégeket, ő állami ernyő alatt. Természetesen nem csak állami céget csinálják, ezt gondoljunk a MOL-ra vagy az OTP-re, viszont amikor mondjuk a 4iG, ugye a Vodafone az állammal közösen megvásárló cég terjeszkedik, akkor már jobban látjuk ezt az állami támogató szándékot mögöttük, mert túl sokat kooperálnak az állammal, és valóban az államközeli üzletemberek, gondolhatunk akár a MNB alapítványokra, vagy Tibor Cistán BDPST grupjára, azok is vásárolnak külföldön elsősorban mondjuk irodaportfóliókat, tehát ingatlanokat, tehát van egy ilyen nemzetközi, központilag támogatott terjeszkedési politika. Ennek az ismert mondata az volt, amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy ugyanannyi osztalékot hozzanak be a magyar cégek külföldről, mint amit a külföldi cégek elvisznek Magyarországról.
Igen, de az egész mögött, ahogy most elmondod, lehet, hogy ellenségesen viszonyulok az egészhez, és ezért jön ki a számból az, hogy azt mondom, hogy ez egy önkényes alapú dolog. Azért csinálják meg, mert megcsinálhatják. Mert nincs az egész fölött egy igazi transzparenciát kutató intézményrendszer, hogy azt csinálnak, amit akarnak. Hát most csak gondolj abba bele, hogy azokat a lélegeztető gépeket 10 milliárd forint értékben egy olyan cég megvásárolta, amelynek nyilvánvaló valóan volt köze az államhoz, de az hirtelen el is tűnt. Alig, hogy létrehozták, és utána eltűnnek. Vagy az egész letelepedési államkötvényeknek az ügyét, ahelyett, hogy a magyar államkincstár szépen megcsinálta volna, és akkor teljesen transzparens a dolog, létrehoztak egy azóta szétesett és eltűnt céghálózatot, amelyik fejenként 40-60 ezer eurókat beszedett, és az a 40-60 ezer euró, amit fejenként beszedtek a delikvensektől, homályos delikvensektől, akik Magyarországon letelepedést akartak, azok a cégek is eltűnnek. Tehát az egész annyira abszurd, hogy már regényt lehetne ebből írni.
Nagyjából egyetértek, én ott szoktam különbséget tenni, te kettőt említettél, de én még egyet behoznék, hogy a speciális ilyen földgázbeszerzési szerződéseket. Tehát ugye két megközelítés van. Mondjuk azt, hogy van egy krízis helyzet, a letelepedési kötvényt azt mindenképp egy fekete történetnek tartom, tehát azzal semmiképpen nem szeretnék semmilyen mentő információt mondani, mert az szerintem is a közvetítő ügynököknek egy nagyon nagy eltúlzott haszonnal járó és az állam számára korlátozott, valamennyire persze devizafinanszírozást jelentő, de korlátozott haszonnal járó konstrukció volt, amit sokat támadtunk mi is. De ha a lélegeztető gépre vagy a gázra gondolok, akkor van egy nagyon negatív megközelítés, ez arról szól, hogy bajban van az ország, és még ilyenkor is nemtelen módon valakik keresnek rajta, ugye ez a legrosszabb megközelítés. A pozitív vagy a megengedő megközelítés az meg az, hogy van egy krízis helyzet, jaj, fázni fogunk télen, nem lesz gáz, vagy nem akarunk olyan képeket látni a magyar kórházakban, mint korábban Bergámóban, tehát nagyon gyorsan kellenek lélegeztetőgépek, és ha egy ilyen krízis helyzet van, akkor természetesen azt jobban megértem, hogyha nagyon drágán, nagyon rapid intézkedéssel, később rossznak bizonyuló intézkedéssel kell beszerezni földgáz vagy lélegeztetőgépet. Én azt gondolom, hogy sajnos ez a két szempont, amit mondtam, tehát hogy az ok is az okozat, ez biztos, hogy nem fekete-fehér, tehát volt olyan helyzet, amikor valakik egy kifejezetten nehéz helyzetben levő szituációban egyéni haszonra törekedtek, és nagyon nagy haszonra tettek szert, de azért azt egy kicsit megengedőben látom, hogy utólag könnyű azt mondani, hogy hát minek vettünk olyan drágán gázt, amikor már visszajött az ár, nem tudtuk, hogy vissza fog jönni, vagy nem tudhattuk, hogy mennyi lélegeztetőgépre lesz szükség, amikor a Covid hát még nagyon új volt, és nagyon csúnya kórházi videófelvételeket láttunk külföldről. Tehát utólag természetesen nagyon negatív képen van nekem is ezekről a különböző tranzakciókról, csak azt nem tudom, hogy ez azért lett így, mert eleve családszándék vezette ezeket, vagy volt egy olyan helyzet, amikor joggal gondolhatták azt döntéshozók, hogy krízis helyzet van, ahol hát a Ferrari is megengedett, csak valahonnan legyen maszkunk, gázunk, lélegeztetőgépünk, vagy ami fertőtlenítőnk, vagy ami éppen kell.
Ez mind szép és jó, és megadjuk a pozitív megközelítésnek a lehetőségét akkor, ha nem iktatnak bele mindig szisztematikusan egy úgymond magáncéget, amelynek se fia, semmilyen pedigréje nincs. Azok a cégek, amelyek a magyar államkötvényeket árusították, azokról mit tudsz te ma már? Semmit, nincsenek. Azokat csak létrehozták. Azért, hogy ha tiszta szándék vezérel valakit, akkor felvállalja az a magyar állam egy lélegeztetőgépet, miért ne tudná a magyar állam nyíltan megvásárolni, és tévedés volt. Jó, oké, akkor megbocsátom. De így, hogy az a cég, amelyeket direkt létrehoznak, és tudjuk, hogy valamilyen rokoni szálak, ismerősök vannak a dologban, és itt van ebben a mostani spanyol cégnél, hogy befejezzük ezt a részét a beszélgetésnek, a Szalai Bobrovicki úr, aki ugye ma védelmi miniszter, de ő neki ebben az egész ügyben korábban valamiféle szerepe volt, és most magáncégként jelentkezik be, és valaki, és nagyon is sejthető, hogy az állam az, amelyik, vagy valamilyen család az, amelyik egy cégnek a nevében, egy magántőkealap nevében bejelentkezik. Tehát az egész mögött teljesen nyilvánvaló, hogy szabad rosszat feltételezni.
Hát az biztos, hogy a magántőkealapok egész konstrukciója az egy nagyon furcsa, és az átláthatóságot nagyban csökkentő, számomra eléggé érthetetlen dolog. Nem tudom, hogy miért kell olyan lehetőséget biztosítani Magyarországon, hogy ne lássuk azt, hogy valami kié. Tehát az egészet maximálisan ellenzem. Ugye ott van gond, hogy ugye a szabad rosszat feltételezni, hát ezzel is egyetértek, csak ugye itt az a baj, amit még szintén mondtál, hogy sejthető, és mondtál ugye a Szalai Bobrovinszki Krisztóf nevében magánszemélyt, említetted az államot, elhangzott korábban Tombor András neve, a MOL-nak tisztviselői benne vannak ebben a történetben, tehát az sejthető, az ugye amikor mi cikket írunk, mi azt szeretnénk tudni, hogy valójában ki van mögötte, milyen megfontolásból, állami felbíztatásra, vagy egy saját érdeket látnak benne, tehát egyetértek veled azzal, hogy ez valami homályos dolog, csak hát azért mégis ugye ilyenkor mindig arra törekszünk, hogy minél pontosabb információt nyerjünk, akár az érintettekkel való háttérbeszélgetések révén.
Gergely, mindent elmondtál, ami gondolkodásra serkent, továbbra is csak annyit mondok, és ezzel nyilván nincs vitánk, csak nem tudunk mit kezdeni, hogy ahol magántőke alapok beszállnak, és olyan cégek, amelyeknek semmilyen múltjuk nincs, és nyilvánvalóan korlátozott jövőjük, és ez szisztémába ágyazódik, akkor vélhetőleg szinte soha nem fogjuk megtudni a tényszerű, bizonyítható dolgokat. És ez egy nem kellemes állapot.
Igen, hát a magántőke alapok rendszere a számomra is egy nagyon negatív dolog, tehát ugye az, hogy egy kicsit azzal talán még tudnék is vitatkozni, hogy múlt nélküli társaságok jönnek létre, tehát ugye az biztos, hogy a nyugati világban is létezik, hogy mondjuk egy konkrét célra létrejön egy projekttársaság, csak általában többet tudunk arról, hogy a konzorcium vagy a projektcég mögött milyen entitás van, ki az, aki berakta a pénzt. Tehát nem, azzal még nincs is bajom, hogy mondjuk egy olyan cég akarja megvenni a spanyol társaságot, amit lehet, hogy akkor hoztak létre, erre a konkrét célra hozták létre, csak valóban azt szerintem a spanyoloknak is, vélhetően a spanyol felügyelet egyébként többet tud, mint a spanyol újságírók, de az a spanyoloknak, vagy a spanyol politikusoknak egy jogos igénye, hogy tisztán láthassák azt, hogy az, aki megvásárol, abban van-e magyar állami szereplő, vagy magyar magánszereplők vannak benne, valamilyen módon van-e ott kínai érdek, ugye én kínai érdeknél itt a Budapest-Belgrád vasútvonalnál tudok azonosítani ugye kínai vasúti terveket, vagy van-e benne esetleg orosz érdek, amiatt, hogy korábban együtt készítette magyar és orosz cég a Egyiptomba futó vasutakat. Tehát ezek nagyon jogos kérdésnek tűnnek spanyol oldalról, és egyébként magyar oldalról is azt gondolom, hogy hát bizonyos szempontból a transzparencia az a vevőnek is segít, hiszen hogyha nem rejtegetni valója van, hanem valóban komoly magyar üzleti szervezetek vagy üzletemberek szeretnének vásárolni, akkor az a spanyol közvéleményt is megnyugtathatja, hogy nem orosz, nem kínai, nem magyar állam, hanem magyar magánszereplő, csak akkor ugye mutassa meg jobban magát, hogy ki is ő.
Brückner Gergely, köszönöm a beszélgetést.
Szóval a modern illiberális állam, amely szaporodik világunkban, nagyon sok gondot okozhat a fejlődésnek, a világ iránya nagyon rossz fele tud elindulni. Ezt gondolom én. Mit gondol erről Pogácsa Zoltán közgazdász? Hozzáteszem, hogy az nem konkrétan arról az ügyről, amiről nem is tudhat, hogy mi mit beszéltünk konkrétan Brückner Gergellyel, csak arról, hogy a magyar állam tulajdonképpen azt csinál, amit akar a világgazdaságban, ott terjeszkedik, ahol akar. És itt van Amerika, nagy Amerika, amely egyfajta fákjája volt az átláthatóságnak. Az már most sem az, de ott fenyeget, hogy Donald Trump ideje alatt még kevésbé. Olyasfajta magántulajdonúvá válik ez az állam, mint amilyennek én látom, legalábbis nem biztos, hogy osztja Pogácsa Zoltán a véleményemet, mint a magyar állam. Nem ez az igazi kihívás a világ számára ma? Kérdezem. Tehát Pogácsa Zoltán egyetemi tanár.
Én sok mindennel vitatkoznék ebben. Tehát ugye azt én is nagy problémának érzem, hogyha Donald Trump megnyeri ezt a választást, már pedig nagy valószínűséggel meg fogja nyerni, és sok szempontból az amerikai demokráciának és a világviszonyoknak is rosszat fog tenni. De hogy Amerika a transzparencia fákjája lett volna, azt azért elég nehéz elmondani egy olyan országra, ahol csak egy dolgot mondok, mind a mai napig nem tudjuk, hogy ki ölte meg John Fitzgerald Kennedy-t. Tehát, hogy
Lee Harvey Oswald hivatalosan.
Nyilván igen, tehát hogy ez az, amiben senki nem hisz valójában, tehát konkrét mérések vannak arra, hogy alig van olyan amerikai, aki tényleg elhinné, hogy Lee Harvey Oswald egyedül ölte volna meg JFK-t, tehát hogy ez is tele van az amerikai politikatörténet olyan ügyekkel, amelyek mind a mai napig felderítetlenek, és hogy milyen összefüggések vannak, és a politikára, a gazdaságnak milyen hatása van, az egész kampányfinanszírozás, ezért cserébe a nagyvállalatok mit kapnak, gondoljunk itt a Citizens United döntésre, az ALEC-re, szóval, hogy én nem gondolnám, és egyébként a nemzetközi civil szervezetek szerint sem, mondjuk a Reporters Without Borders szerint sem az amerikai média az etalon ebben. Nyugat-európai országok, észak-nyugat-európai országok sokkal jobban állnak transzparencia tekintetében, mint az Egyesült Államok, de az kétségtelen, hogy Donald Trump ezen semmiképpen nem javítana, inkább rontana.
Elfogadom, részben nem tudjunk elmagyarázni időhiány miatt egy csomó olyas utalást, amit hallottunk az imént, de el kell fogadnunk, hogy az Egyesült Államok legfeljebb szimbolikusan és propaganda szinten fákja. Én inkább látom fákjának, mint Pogácsa Zoltán, de valóban elismerem, hogy nagyon sok homály fedi az Egyesült Államok működését, de engem az izgat, és kérdezem, hogy jogosan izgat-e, hogy olyasfajta természete kezd lenni a világnak, hogy a hatalmasok korlátlanabb hatalommal bírnak, mint az elmúlt évtizedekben bírtak. Nyugat-Európában, Kelet-Európában és Amerikában.
Úgy általában igen, tehát hogy azt gondolom, hogy a demokráciáknak nagyon rosszat tett az, hogy a nagyvállalati szektor és a őket birtokló oligarchák nagy befolyással bírnak a politikára, tehát gyakorlatilag ez a foglyulejtett állam jelensége, ez nem csak illiberális országokban igaz, hanem nagyon-nagyon sokszor a liberális demokráciákban is sajnos erodáló hatással van. Abban a szempontból optimista lennék, hogy én Donald Trumpot nem érzem ennyire egyértelműen. Kezdjük azzal, hogy Donald Trump nem gazdag. Tehát, hogy ez egy mítosz, hogy Donald Trump egy gazdag ember lenne. Ő valójában egy sokszor bukott vállalkozó, aki a papájától kapott egy csomó pénzt, és újra csődbe ment, és hát ilyen orosz ex-szovjet oligarchák mentették ki újra és újra, hogy ne menjen ténylegesen is csődben, hanem a Trump brandet kimentették, és hát most ugye például több bírósági döntés ellen is van ellene, tehát például az egyik bírósági döntés a gyakorlatilag arról szólt, hogy ugye elcsalta a vagyonának az összértékét, hogy jelentős pénzeket kapjon bankoktól, és a bíróság majdnem, hogy fél milliárd dollárra büntette, amit ugye Trump nem tud kifizetni, nincs ennyi pénze, és hát ilyen arany T-betűkkel márkázott kitőket árul, miközben kampányol az elnökséget, tehát annyira nincs pénz, hogy kitőt kénytelen árulni. Tehát ő nem egy üzletember, ő egy bukott csaló gyakorlatilag. Ebben az értelemben őt itt, ha negatív hatása lesz a politikára, és nagy ereje lesz nyilván, ha elnök lesz, de itt nem arról beszélhetünk, hogy itt egy nagyon gazdag ember vásárol befolyás magának, hanem itt egy szimpla csalóval van dolgunk.
De hát én nem is annyira a szeméről beszéltem, mint arról, hogy az ilyen emberek, még ha rosszat feltételezünk, és miért feltételeznék egy többszörös rosszat, hogy azáltal válnak veszélyessé, hogy végig hazudták az életüket, például az, hogy gazdagok, miközben nem gazdagok, az is egy probléma, de egyáltalán kiderülhet valami róluk, amit nem akarnak, hogy kiderüljön, vagy állandó újabb és újabb hazugságba kényszerülnek, ez a szubjektív oldala. Amiről én általában aggodalommal tudok beszélni, hogy a csalás az állam részéről sokkal nyíltabban megy Magyarországon is, és más országokban is, mint az elmúlt évtizedekben. Egészen elképesztő. Csak a magyar sajtót kell végignézni, hogy akármilyen témát nézzünk, egyre nyíltabban hazudoznak, és mindenki tudja, hogy hazudnak, és megy tovább a gépezet, mert nincs, aki fölkeljen ez ellen. Ennél fogva a dolgoknak a dinamikája az, hogy mindenütt csalók és csalók és csalók, és ezek a csalók egymásnak fognak esni nagy valószínűséggel, és háborúkat tudnak kreálni, nem azért, mert akarnak, hanem azért, mert a csalásaik olyan hatalmasak, hogyha azok kiderülnek, akkor abból nagyon nagy bajuk lehet, ezért a tanút, a másik csalót, aki tudna tanúskodni ellenük, meg akarják ölni, és innen lesznek a háborúk.
Amit ön feszeget, az a kínálati oldal, hogyha egy kicsit ilyen közgazdász nyelvezetben beszélhetek erről, hogy ugye kik vannak hatalmon. De szerintem ugyanilyen érdekes a keresleti oldal, tehát hogyha azt mondja, hogy bármi ilyesmi átmegy a társadalmon és nincs következménye, az ugye felveti azt a kérdést, hogy miért nincs következménye, és szerintem amiről sokkal kevesebbet beszélünk, és az igazi megoldása ennek a kérdésnek az, hogy mi van a keresleti oldalon, tehát miért nyelik le a választók az ilyen típusú politikusokra, és miért van az, hogy mondjuk Donald Trumphoz és hasonló figurák ugye fennmaradhatnak és újra visszajöhetnek, azért, mert, és erről érdemes beszélni, az elmúlt évtizedekben az átlagos választó tudása az nem követte le a gazdaság és a társadalom komplexitásának fokozódását. Tehát ugye a globalizált digitális gazdaság egy írtózatosan komplex valóságot hozott létre, és az oktatási rendszer, a közmédia leépítése, tehát ezért mondjuk azt, hogy a neoliberalizmus fogalma elképesztő fontos annak megértéséhez, hogy mi történt itt velünk, amikor leépítették az állami költségvetéseket, amikor kivették a pénzt az oktatásból, a közmédiákból, az emberek társadalmi mobilitásának megteremtéséből, akkor olyan széles tömegeket hoztak létre, akiknek lövésük sincsen arról, hogy mi történik ott, és nagyon könnyű őket belerángatni ilyen kétbites üzenetekbe, hogy ha Amerikáról beszélünk, akkor a mexikóiak, meg a kínaiak jelentik a nagy veszélyt, hogyha Magyarországról beszélünk, akkor a nem váltó migráns törpék jelentik a veszélyt, és akkor bele lehet bárkit rángatni. Ha Oroszországról beszélünk, akkor az ukránok jelentik a veszélyt, és gyakorlatilag egy olyan egyszerűen gondolkodó, fogalmi rendszer nélkül gondolkodó széles társadalmi közeg jött létre, aki elfogadja az ilyen típusú politikusnak a kommunikációja.
És a technológiai haladás első olvasatra azt gondolná az ember, hogy a technológiai haladásnak az eredményei minél szélesebb körökbe eljutnak, és az okosabbá teszik az embereket. Erre látjuk a valóságot, hogy a technológiai haladás ezben nem segített.
Sőt, kontraproduktív volt. Tehát ugye az internet kezdett, akkor azt gondoltuk, hogy az internet majd milyen jó lesz arra, hogy mindenkihez eljuttatjuk a híreket. Ehhez képest ma már világosan látjuk, hogy ilyen véleménybuborékok vannak. Ugye régen legalább volt mérvadó sajtó. A mérvadó sajtót kivéreztettük, mert ugye nem tud már reklámozni. Tehát a Google meg a Facebook elvitte a reklámbevételét a Wall Street Journalnek, meg a Washington Postnak, és ezért igazából nincs mérvadó sajtó. Helyette vannak ilyen minden bokorban előugró kis privát véleményformálók, és akkor a polarizált társadalom tagjai, azok megkeresik maguknak azokat a forrásokat, ahol visszaigazolva látják ugyanazokat a gyűlöletbuborékokat, amelyekben ők hisznek, és akkor ő már nem a Washington Postot fogja olvasni, hanem valamifajta teljesen ezoterikus forrást, ahol azt látja viszont, és ugye az algoritmusok, a társas média algoritmusai ráadásul rá is segítenek, hogy még inkább az kerüljön elé, amiben amúgy is hisz.
Na most akkor egy olyan progresszív tudós, mint Pogácsa Zoltán, miben hisz? Mi az, ami optimizmust tudna megalapozni, vagy pedig eleve már lemondotta az optimizmusról?
Én azt gondolom, hogy ha meg akarjuk érteni ezt az egész helyzetet, és vissza akarjuk fordítani, akkor muszáj a keresleti oldallal foglalkozni. Tehát nem mindig arról beszélni, hogy milyen szörnyűek a politikusok, milyen szörnyű a kormánypárt, milyen szörnyűek az ellenzéki politikusok, hanem sokkal többet kéne azzal foglalkozni, hogy a választókat kellene elemezni, miben hisznek a választók, miért fogadnak el dolgokat, miért mennek át csont nélkül botrányok, miért kerülnek jogilag bizonyítottan csalók újra a hatalom közelébe. Mit tudnak a választók, mit nem tudnak a választók? Ez nem olyan egyszerű, hogy a milyen média ér el őket, mert Magyarországon nagyon sokszor annyival elintézik a dolgot, hogy nem éri el a ilyen-olyan média őket, hanem a kormánypárti propaganda éri el, miközben számaink vannak arra, hogy ez nem így van. Ennél sokkal bonyolultabb a dolog, milyen tudás, előzetes tudás van a fejében, mit kapja az oktatási rendszertől, milyen fogalmak alapján gondolkodik, és ha ezt egyszer megvizsgálnánk, akkor rájönnék, hogy írtó fontos a nagyon jó oktatási rendszer, a nagyon jó közmédia, a széles rétegek bevonása, tehát ahelyett az elit diskurzus helyett, amit mindig folytatunk, hogy az elit az elitnek beszél, vagy egy nagyon szűk közegnek, hogyan lehet elérni a sokkal szélesebb társadalmi rétegeket és tudást adni nekik?
Ezt én értem, és egyetértek elméletileg, de a gyakorlatban azt látom, hogy Hitlertől kezdve Sztálinon át, Trumpig és Orbánig bezárólag, elnézést, hogy ezeket egybekcsolódom, pontosan ők azok, akik a keresleti oldalt tanulmányozták, pontosan ők azok, akik folyamatosan az adott kornak a technológiai eszközeit maximálisan felhasználva mérték. Pontosan, ahogy a Novák Katalin ügyet is a mérés alapján lehetett eldönteni két nap alatt, hogy le kell mondania. Tehát ők pontosan meg tudták ezt oldani.
Mi tart vissza egy magyar ellenzéki politikus, vagy mi tart vissza egy
hogy
magyar értelmiségét?
A pénzhiány.
Nem. Annál sokkal több pénzük van. Tehát, hogyha megnézed, hogy mennyi pénzzel gazdálkodik egy magyar párt vagy pártalapítvány, hogy mennyi pénzzel gazdálkodik mondjuk egy közép-európai egyetem, ezeknek sokkal szélesebb, sokkal több pénzük van arra, mint hogy továbbra is elit diskurzust folytassanak, és az elit az elithez beszéljen.
Egyetértek, akkor ők hülyék, amatőrök.
Nincs affinitásuk egyetértek arra, hogy ahhoz a társasághoz beszéljen, aki nyilvánvalóan egy véleménybuborékon kívül van, komfortzónákon kívül van. Hát kinek van arra kedve és energiája, hogy mondjuk kis települési vagy kisvárosi szavazókra beszéljen, akik esetleg nem értenek egyet, heves indulatokra reagálnak. Hát ezt valakinek csinálja.
De a jelek szerint a történelem úgy alakult, legalábbis az elmúlt 120 évben, hogy a ilyenre energiát és rálátást sokkal inkább tudtak a mindenkori populisták, legyen szó a rákosistákról, sztálinistákról, vagy muszolinistákról, sokkal többet tudtak erre fordítani, mint a valóban, el kell ismernem sajnos, az elitista, úgymond városi baloldal. Ez így van.
Városi liberálisok. Mert ugye
igen, így van, városi liberálisok.
A városi liberálisoknak nincs ez affinitásuk, de nekem az állandó ellentérem az a szociáldemokrata pártok, tehát akik tényleg baloldal, azok azért ezt megcsinálták, tehát hogy a 19.-20. század nagy sztoria az az volt, hogy emberek szakszervezeteket csináltak, szociáldemokrata pártokat, kihatszolták az általános választójogot, és megcsinálták a jóléti államokat Észak-Nyugat-Európa nagy részén, Skandináviától Ausztriáig. Tehát ugye akkor is mondhattuk volna azt, hogy hát semmi esély nincs erre, mert a nem tudom, radikális pártok fognak uralkodni, de nem. A szociáldemokrata pártok itt 100 éven keresztül pont ezt a munkát elvégezték.
Elvégezték, de különösen könnyebb volt a második világháború utáni újjáépítésben. Megvolt mindenkiben egy naív idealizmus, jó indulat a keresztény.
30-as években a skandináv szociáldemokraták ezt igen. megcsinálták, és a német szociáldemokrata pártot az Bismarck alatt alapították, és Bismarck alatt harcolták ki a császárral és Bismarckkal szemben az általános választójogot.
Igen, de ilyen tekintetben a szociális oldal tekintve, a szociáldemokrata oldal tekintve a Hitler is elvégzett valamiféle munkát, egy csomó szociális eszme is volt a nemzeti szocializmusban, ez önmagában véve a populizmusnak inkább a sajátossága, nem?
Sokszor a populista pártok voltak sikeresek, de mondom, van ellenpélda is, van. Amikor teljesen középpártok, középjobb és középbal pártok, hosszú időn keresztül, tehát én most ne a szociáldemokratákat mondjuk, de mondjuk a német kereszténydemokrata párt, az gyakorlatilag a második világháború után nagyon hosszan uralkodó párt volt, és tartotta a német társadalom jelentős részét. Tehát, hogy azért az egy relatíve az elmúlt pár évtized jelensége, hogy a radikális pártok megerősödtek, de a második világháború utántól egészen talán a 90-es évek végéig inkább a mérsékelt pártok tartották a szavazókat.
Utolsó rövid választ kérek szépen. Bízik egy megújulás lehetőségében, vagy pedig elismeri azt, hogy a helyzet nagyon kilátástalan, szerencsére van már csak szükség a világnak, és ezen múlik minden?
Rendszeresen megbuknak az ilyen típusú radikális politikusok. Láttuk Kaczynszkit Lengyelországban, a hírek szerint Netanyahu is nagyon rosszul áll Izraelben. Láttunk legkülönbözőbb részein a világ. Trump is megbukott. Tehát, hogy egyáltalán nem törvényszerű az, hogy ez fokozódjon. Néhol nyernek, néhol megbuknak, egy Wilders nyer, de egy Kaczynszki megbukik. Szóval szerintem nincs benne törvényszerűség.
Kérem, ígérje meg, hogy folytassuk majd ezt a beszélgetést nagyon a későbbiekben. Én nekem megtisztelő, Pogácsa Zoltán közgazdászt hallottuk, egy progresszív magyar tudós. A műsort pedig progresszívek és konzervatívok egyaránt készítették Kemény Danit, tudom meg egyebek között, mint konzervatívot, viccesen mondom, megemlíteni. Erikáról nem tudom, hogy milyen beállítottságú. Bencsik Gyula biztos, hogy szociáldemokrata, jó magam pedig valahol már elfelejtettem, elnézést, öreg vagyok. Köszönöm szépen a figyelmüket, a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.